Kedves gyülekezet! Az utóbbi időszakban valamilyen ok miatt többet kellett tanulmányoznom Zakariás próféta könyvét. Csúnya szó ez a kellett, mert nem kellett, nagyon nagy örömöm volt benne. Egy rendkívüli könyv a Biblián belül is. Luther Márton egyébként azt mondta Zakariás könyvéről, hogy ebben a könyvben a proféciák quintesszenciája található. Hát fantasztikus, hogy mennyi kapcsolata van például Jelenések könyvével. Egyébként éppen a napokban sikerült úgy határozni, hogy a törökkoppányi bibliaismereti tábornak ebben az évben ez lesz a témája, ószövetségi jövendőlések Jelenések könyvében. Tudom, ez elég nagy tág teret ad, de bízunk benne, hogy sikerül majd jó anyagot összeállítani, hogy komoly bibliatanulmányozást végezzünk. És olyan csodálatos volt látni ebben a könyvben, hogy abban a rendkívül nehéz történelmi időszakban, amikor a templomot kellett újjáépíteniük, ugye Dárius király idejében, és a külső népek áskálódása miatt, fenyegetései miatt, a belső egyenetlenségek miatt és megoszlás miatt, és egyáltalán a körülmények miatt elakadt az építkezés, és Aggeus próféta bátorítására sem tudott igazán megindulni, és jött Zakariás próféta. És egymás után, hogy megjelennek ebben a könyvben a Jézusról szóló tudósítások, akár profécia formájában, akár csak egy jelkép formájában, amikor felismerhettük őt, hogy állandóan ráirányította a figyelmét ezeknek az embereknek, akiknek templomot kell építeni, hogy a munka javarészét az Isten fogja megoldani, a megváltó fogja megoldani. Őnekik csak azt kell megtenniük, hogy át tudják adni az életüket az Istennek. Ott van szennyes ruhába Józsua főpap, vádolja a sátán, lehetetlen állapot, de ott van Jézus, aki mindezt elintézi, mondhatnánk. És mondhatnánk az összes többi jelképre. És van egy különleges része ennek a könyvnek, amikor a 12. fejezetben kétféle sírásról is olvashatunk. És mindkettő a megváltóval kapcsolatos. Most hát én ezt a szakaszt szeretném most felolvasni a mai úrvacsorai alkalommal, hogy egy kicsit segítsen nekünk, hogy mit is jelent valóban Krisztus elé vinni a bűneinket, mit is jelent a mi összekuszált, elrontott vagy felszínessé vált életünket letenni az ő kezébe, hogy akarata szerint rendelkezzen ezekről. A 12. fejezet 8. versétől szeretném olvasni a fejezet végéig. Azon a napon oltalma lészen az Úr Jeruzsálem lakosának, és azon a napon olyan lesz közöttük a legalávaló, mint Dávid. A Dávid háza pedig, mint az Isten, mint az Úrnak angyala ő előttük. És azon a napon lesz, hogy kész leszek elveszteni minden pogányt, akik Jeruzsálemre támadnak. A Dávid házára és Jeruzsálem lakosaira pedig kiöntöm a kegyelemnek és könyörgésnek lelkét, és reám tekintenek, akit átszegeztek, és siratják őt, amint siratják az egyetlen fiút, és keseregnek utána, amint keseregnek az elsőszülött után. Azon a napon nagy síralom lesz Jeruzsálemben, amilyen nem volt a Haddad-Rimmoni síralom, amilyen volt a Haddad-Rimmoni síralom a Megiddó völgyében. És sír a föld nemzetségek, és nemzetségek külön, külön a Dávid házának nemzetsége, feleségeik is külön. Külön a Nátán házának nemzetsége, megjegyzem, ő Dávid fia volt, és feleségeik is külön. Külön a Lévi házának nemzetsége, és feleségeik is külön. Külön a Sémei nemzetsége, szintén Lévi leszármazottja, és feleségeik is külön. A többi nemzetségek mind, nemzetségek és nemzetségek külön, feleségeik is külön. Talán először magyaráznám ezt a végét, ezt a különleges felsorolást, ami ekkora hangsúlyt tesz. Tehát itt azt mondja, hogy lesz sírás az egész földön. Ez talán kapcsolódhat Jelenések könyve első fejezet 7. verséhez, amikor azt mondja, hogy sír a föld minden nemzetsége, de ugyanakkor az már egy konkrét eseményre is utal Jézus második eljövetelére. Ugyanakkor érezzük, hogy a Dávid házára és Jeruzsálem lakosaira, amikor kiöntöm a könyörgés lelkét, ez nem akkor van, amikor Jézus megjelenik. Ez előtte. Ez jóval előtte kell, hogy legyen. De vajon miért mondja az, hogy sír a föld, tehát sír a föld, és utána elkezdi sorolni a nemzetségeket, tehát akkor az egész föld sír. Tehát nem csak Izrael leszármazottai, hanem az egész föld így fog sírni. De sírnak a királyi család és leszármazottai, és azok gyermekei is, ugye Dávid és fia, és sír a papi család, és azok leszármazottai, és nem gyermek, feleségeik is. Hogy miben áll ez a sírás, és miért más ez a sírás, mint a 10. versben megfogalmazott sírás, én azt hiszem, hogy ennek az igazi megoldása a 8. versben található. Ugyanis a 8. vers ezt a különleges dolgot fogalmazza meg, megint csak Dávidot emlegeti, azon a napon oltalma lészen az Úr Jeruzsálem lakosának, és azon a napon olyan lesz közöttük a legalább való, mint Dávid, a Dávid háza pedig, mint az Isten, mint az Úrnak angyala ő előttük. Mi is lehet ennek a magyarázata? Először is azt mondja, hogy azon a napon, tehát amikor már minden a végkifejlet felé fut ki, ki fog itt cselekedni? Ki lesz az oltalma az Isten népének? Az Úr az ő oltalmuk. Tehát egyértelmű, hogy az Istentől van ez a dolog. Lehet, hogy kerülőnek tűnik, de azért mégiscsak felteszem a kérdést. Mi volt keresztelő János küldetésének a lényege? A célja ugye nyilván az volt, hogy felkészítse az emberek lelkét, hogy elfogadják a messiást. De ezért mit kellett meghirdetni keresztelő Jánosnak? Emlékeztek rá Ézsaiás próféta könyvében? Bűnbánat, de Ézsaiás próféta könyvében, hogy ez a bűnbánat milyen irányba hasson, vagy milyen, mifelé történjen meg. Megtérés, ezt is értem. Ézsaiás próféta könyvében minden hegy alászálljon, és minden völgy fölemelkedjék. Nem csak, hogy tisztulásról van szó, hanem arról. Tudjátok, mi az igazi bűnbánatnak az akadálya? Vagy a magabízás, vagy a csüggedés. Nem? Amikor egy ember ott van olyan állapotban, hogy belátja a bűnösségét, de nem látja a megoldást. Azt mondja, én úgy elrontottam az életemet, hogy ezen az Isten se tud segíteni. Vagy pedig egy ember, aránylag jól mennek a dolgai, és olyan, mint a farizeus, amikor a templomban imádkozik, hálát adok neked, Istenem, mert külön vagyok, mint a többiek, és a többi. Azt mondja, hogy amikor az Úr lesz valóban Jeruzsálem lakosának az oltalma, akkor mindenki rá fog jönni, aki hegy volt, hogy alá kell szállni. És mindenki rá fog jönni, aki völgyé süllyedt, hogy fel kell emelkedni. A magabízást sokszor szoktuk ostorozni, hogy ez mennyire veszélyes dolog. Mennyire az istentelenség állapotába sodorhatja az embert a képmutatásba és a többibe. A csüggedés ugyanolyan bűn. Ezt ki kell mondanunk. Egy hívő ember életében a csüggedés bűn. Nem hisz Isten oltalmában. Nem hisz Isten segítségében és hatalmában. Akkor hogy segítsen rajta az Isten? Akkor hogy segítsen rajta az Isten? Tehát meg kell látnunk ebben, hogy amikor azt mondja, hogy a legalább való olyan lesz, mint Dávid. A Dávid háza pedig, mint az Isten. Mint az Úrnak angyala ő előttük. Olyan ember az utolsó napokban nem fogja elérni a győzelmet, aki szinte mindenét átadja az Úrnak, csak az Úr ügyével kapcsolatos saját elgondolását nem. De egy még egyszerűbb dologra is szeretném kivetíteni ezt a dolgot. A mi atyánkban, főleg abban a szövegezésben, amit a Máté Evangélium 5. fejezetében olvasunk, emlékeztek rá, hogy a bűnbocsánattal kapcsolatban hogyan is hangzik fel a kérésünk? Bocsáss meg a mi bűneinket! És tudjátok, hogy egyúttal rögtön ítéletet is szabunk az Istennek, határokat is szabunk, hogy milyen mértékig bocsásson meg nekünk? Amilyen mértékig mi megbocsátunk másoknak. Gondoljatok bele, hogy Istent szerető, Isten népéért munkálkodó ember, aki nem tud megbocsátani valakinek. Lehet-e az Isten győztese? Lehet-e az Isten harcosa? Tehát nagyon vigyázzunk az imádsággal, bármilyen közismert. Mert ha kimondjuk, akkor érvényes. És vizsgáljuk meg a szívünket. És vizsgáljuk meg az állapotunkat. A Dávid házára és a Jeruzsálem lakosaira pedig kiöntöm a kegyelemnek és könyörgésnek lelkét. Ugye itt könyörületességet ír a Károlyi fordítás, de ez eredetileg a könyörgés lelkét jelenti. Kiöntöm a könyörgés lelkét, és reám tekintenek, akit átszegeztek. És siratják őt, amint siratják az egyetlen fiút, és keseregnek utána, amint keseregnek az első szült után. Ugye érzékelteti a szöveg, hogy mint az egyetlen fiút siratják, és sírnak miatta, helyesebb lenne így fordítanunk, és keseregnek utána, mint keseregnek az első szülött után, tehát az az ember, aki még soha nem döbbent rá arra, hogy azon a kereszten neki kellene függnie. Az az ember még nem jutott igazán bűnbánatra. Tehát az az ember, aki ellenben mint Jákob, amikor haladt hazafelé. És tudta jól Jákob, hogy eddig is hogy vezette az Úr az ő életét, és Jákob szíve tele volt őszinteséggel, akkor is, amikor becsapta a vakapját, mert Jákob világosan látta, hogy Ézsaué nem lehet az első szülöttség, mert ő borzalom, hogy mit csinálna vele. Ézsau az élvezeteket szereti. És amikor anyja rá akarja venni erre a szörnyűségre, akkor még Jákob tiltakozik ugyan, de azért megcselekszi. Utána rádöbben, hogy mit csinált. És később is, amikor ott van Lábánnál, és akkor osztoznak, hogy melyiküké legyen a pettyegetett meg a... Ott is Jákob, jó, menjünk bele, akkor legyen a pettyegetett. És mit tesz? Leteszi az Isten elé, hogy Uram, te tudod, hogy nekem legyen nyájam, vagy ne legyen nyájam. Neki nem kellett volna a nyáj. Ő neki csak azért kellett volna, hogy Ézsaunak valamikor egyszer be tudja bizonyítani, hogy neki nem kell a család vagyona. Sőt, még ő ad. De azért a biztonság kedvéért Jákob megfaragta azokat a veszőket, és betűzte az itatóba. És több is lett a pettyegetett ráadásul. Végre találtunk a Bibliában egy olyan tanácsot, ami súrolja az okkultizmus határát, de mégis működik. Nem? Mert ez egy sötét babona volt. És miért adott több pettyegetetet Jákobnak az Isten? Mert tudta, hogy nagy szüksége lesz rá. Tehát látjuk, hogy Jákob ezekkel küszködött állandóan, amikor nem tudta megtagadni önmagát. És engem nagyon riaszt. A Krisztusra vezető lépések című könyvben az Isten ismerete fejezetben egy mondat. Az első fel a mondatnak nagyon bátorító. Senki sem fogja eltéveszteni az üdvösség útját. Eddig bátorító. Kivéve azokat, akik a saját elgondolásaikat követik, Isten világosan kinyilatkoztatott akarata helyett. Tehát én úgy gondolom, hogy egy úrvacsorai alkalommal, amikor nyilvánvalóan nem az a dolgunk, hogy ismételten megbánjuk azokat a bűnöket, amiket most számba vettünk előző napokban, amit elkövettünk az elmúlt negyed évben. Ez értelmetlen dolog. Mert hát ha megbántam, akkor megbocsátott az Isten. De azt meg kell néznem, hogy most milyen úton vagyok. Vajon Krisztus úr-e az életemben? Vagy a saját előítéleteim uralkodnak még mindig bennem? Vajon én Krisztust követem, vagy embereket követek? Vajon mennyire vagyok én megalkuvó a saját életemben a bűnnel? És mennyire vagyok kegyetlen irgalmatlan, amikor másokban meglátom a bűnt? Mennyire ítélkezem mások felett? Mennyire tudtam megbocsátani? Mennyire vagyok befogadó? Mennyire tekintem különbnek magam a másiknál? Vagy mennyire látom teljes alkalmatlanságom arra, hogy valaha is győztes legyen belőlem, de ugyanakkor mélyen hiszem, hogy az Istennek van ereje, van hatalma, és még van gondolata is, hogy hogyan lehet engem győztessé formálni. Egy úrvacsorának azt kell kifejezni a lelkünkben, hogy mi nem magunktól, nem a magunk cselekedetétől, hanem Istentől várjuk a megoldást. Hogy kivesse a haragot a szívünkből. Hogy kivesse a félelmet, az alaptalan félelmet a szívünkből. Hogy kivesse az egyenetlenséget, amikor nem akarok a másik fölött uralkodni. Ugyanakkor nem várom el, hogy mások mondják meg, hogy mit kell tennem, hanem tudok Istenre hallgatva élni. Jákob a jabbok révénél döbbent erre rá. A jabbok révénél döbbent rá erre, amikor átviszi családját a másik oldalra, elküldi az ajándékot, de még mikor már mennek el a szolgák a nyájakkal, még utánuk kiabál, hogy hagyjatok közt a nyájaknál, hogy minél nagyobbnak látszódjék az ajándék, és aztán megy, hogy most majd imádkozik. Mert érezte, hogy az előző imája hiába a Biblia egyik legszebb imája, egyébként a 32. fejezetben elmondott ima, de valami hiányzott belőle. Érezte Jákob. És megy át a félszigetre, és ott talál egy idegent. Persze, hogy Ézsautól jött egy katona. Kilesse őket, és most megölje az ártatlanokat is. Ez volt Jákobban. Jó szándék. Ő nem akart, hogy az ártatlan feleségek és gyermekek meghaljanak. Mindent meg kell tenni, hogy megakadályozza Ézsau gyűlöletét. Hogy valami féket iktasson be. Jákob második gondolata mi lehetett? Ez egyharcos. Egy igazi pásztornak egyharcos, ez nem olyan nagy probléma. Mert egy igazi pásztor, Jákob jóval későbbi utóda, Dávid mondja el a királynak, hogy az igazi pásztor még a medvét is elkapja, és az oroszlán szájából is kiszedi a bárányt. Ő nem adja olyan olcsón. Jákob gondolt, ezt az idegen gyorsan leteperem, utána imádkozok. Jákob úgy gondolt, hogy az Isten most különösen is próbára teszi, mert ő most imádkozni akart, erre most harcolnia kell. Jákobban kavargott a gondolat, hogy az Isten miért nem segíti az ő törekvését, imáját, és birkózott az idegennel. És egymás után vette elő a fogásokat, és az idegent nem tudta legyőzni, de azt is érzékelte Jákob, hogy az idegen se tudja legyőzni őt. Tehát van remény. Jobban meg kell feszíteni magam. Mi is szoktuk ilyen csinálni, nem? Hogy nem jönnek össze a dolgok. Kicsit többet fogok imádkozni. Negyed órával korábban kelek, és olvasom a Bibliát. És akkor megváltozik az életem. És hogyha nem változik erre se, akkor mit csinálunk? És Jákob birkózott. És amikor az idegen azt mondta neki, hogy engedj el, mert feljött a hajnal, és nekem mennem kell, akkor mire gondolhatott Jákob? Egy kicsit kitágítottam a történetet, bevallom. Mire gondolt Jákob? Gyengül. Azért akar elmenni. Nem bírja tovább. Most kell egy jó nagy fogást találnom, és akkor vége a küzdelemnek, győztem. És az idegen csak ennyit tesz, hogy hozzáér a csípője forgócsontjához. Pali, azt hiszem, te kínlódsz ilyen dologgal, ugye? A csípő szokott fájni, ugye? Most képzétek el, mikor valakinek így ebből a forgó rész így kiugrik. Szakadnak az inak, és a többi. Tudjátok, micsoda fájdalom ez? Hát ebbe be lehet őrülni. Hát erre el lehet ájulni. Valakinek kiugrik a forgócsontja. És Jákob mit csinált? Üvöltött fájdalmában? Nem. Hanem az az önerőből indított, hatalmas, birkózó fogás átment egy kétségbe esett kapaszkodásba. Addig nem engedlek el, míg meg nem áldasz engem. Mit gondoltok? Jákob kit látott meg ebben az idegenben? És ő még nem láthatta Krisztust a kereszten. Ő még nem hallhatta Krisztust a kihallgatási teremben. És rádöbbenhetett Jákob, hogy ő teljesen alkalmatlan arra, hogy az Isten embere legyen? Igen. Mert egész eddig belevegyítette a jó szándékú, de mégiscsak saját cselekedetét. Luther Márton mondja, a mi jó cselekedeteink az Isten szemében tündöklő vétkek. De vétkek. Addig nem engedlek el, míg meg nem áldasz engem. Én olyan hálás voltam a jó Istennek, amikor az elmúlt héten Körmenden tartottam előadást az első angyal üzenetének befejező gondolatáról, és a szombat ürügyén sokat beszéltem a törvényről, és sokat beszéltem a törvény egészének a tiszteletéről és betöltéséről, és igyekeztem lelkivé tenni, de azért mégiscsak proféciai előadás. És egy katolikus bácsi, később megtudtam, hogy egy nagyon katolikus bácsi megkérdezte, hogy honnan tudhatom, hogy az Isten megbocsátott nekem? Nagyon örültem a kérdésének. Tudjátok, nagyon nagy kérdés ez. Hívő embernek, Bibliát ismerő embernek, honnan tudjuk, hogy megbocsátott? Akit látunk ott szenvedni a keresztfán, fizikai szenvedés, nagyon nagy volt. De Jézus már nem ez volt a legborzalmasabb. Az, hogy meggyalázták, nagyon nagy volt, de ez sem. Az, hogy helyettünk viselte a bűn büntetését, nagyon nagy, de ezt szívesen tette Jézus, ha úgy tetszik, mert tudta, hogy így megmentett bennünket. De azt kibírni Jézusnak, azt kibírni az atyának, hogy egymástól elszakadnak. Azt a rendelkezést meghozni az atyának, hogy minden ítéletét rázúdítja a saját ártatlan egyszülöttjére. Na ezt olvashatjuk ki ebből a versből. Hogy ők úgy siratják Jézust, mint az egyszülöttet. Úgy siratják, mint ahogy a Jákob éjszakáján fogják siratni majd azok, akikre a könyörgés lelkét már az Isten kitölthette. Akik rádöbbentek semmiségükre, tehetetlenségükre, de a könyörgés lelke miatt az Isten még mélyebben tisztíthatja az ő életüket. Jákob éjszakája, sokszor beszélünk erről. Mikor kezdődik? Mikor kezdődik? Ott a 6.-7. csapás tájékán? A veszett fejszennyele, bocsánat, amikor valaki akkor kezdi el a birkózást önmagával szemben, hogy legyőzni a zsigerekben levő előítéleteket, a szimpátia, unszimpátia kérdését, az elmulasztott kötelességek félretételét, a másik ember okolását, a körülmények okolását, az Isten okolását, hogy nem adott elég erőt. Amikor rátekintenek Jézusra, akit átszegeztek. Olyan döbbenetes egyébként ez, hogy rátekintenek Jézusra, akit átszegeztek. Ezt kevesen tudják, hogy... hogy a Szentírásban négyszer szerepel, hogy Jézust átlukasztották. Négyszer szerepel a Szentírásban, egyszer a 22. Zsoltárban. Másodszor, sajnos pontatlan a fordítás, majd utána kell nézni, de Ézsaiás próféta 53. fejezetében is, hogy most ezt hirtelen akartam mondani, megsebesítettek helyett átlyukasztották van. A megsebesítettek helyett átlyukasztották van. Itt a 12. fejezet 10. versében van, hogy reán tekintenek, akit átszegeztek, és a 13. fejezet 6.-7. versében is olyan különös ez a megfogalmazás, amikor éppen a hamis prófétákról ír Zakariás, és azt mondja, és ha mondja néki valaki, micsoda ütések ezek a kezeiden, azt mondja, amiket az én barátaim házában ütöttek rajtam. 13. fejezet 6. és 7. verse. Fegyver serkeny fel az én pásztorom ellen, a férfiú ellen, aki nékem társam. Így szól a seregeknek, ura, verd meg a pásztort, és elszélednek a juhok. Én pedig a kicsinyek felé fordítom kezem, tehát a kicsinyek védelmére fordítom kezem. Zakariás proféta könyvében kétszer is szerepel, hogy Jézust átlyukasztották. Amikor ezt tényleg megértjük, amikor valóban siratjuk Jézust, nem azért, mert hát tudtuk, hogy föltámad, de siratjuk, mert mi érdemeltük volna meg azt a büntetést. És azért sírunk, mert ekkora szeretetet nem érdemelnénk, és helyette szeretetet, kegyelmet, irgalmat kapunk tőle. És ki emel bennünket, és hogyan emel ki, milyen mértékig emel ki, ha ilyen a sírásunk, mintha soha nem vétkeztünk volna. Ennek az embernek első gondolatként azt mondtam ott Körmenden, hogy Jézus, ha meghalt a mi bűneinkért, és személyesen a te bűnödért is, akkor gondolkodj el, hogy te végre megfogalmazod, hogy szeretnél megszabadulni a bűntől. Lehet valami ok, ami miatt Isten nem bocsát meg azonnal? Létezhet valami érv, ami miatt Isten azt mondja, jó, rendben van, de még egy kicsit várok. Ez lehetetlenség. Ezek az emberek az Isten szeretetén sírnak. Az Isten bűngyűlöletén és a bűnös iránti szeretetén sírnak. És iratják az egyszülöttet, akinek a mennyei atya azt mondja róla, hogy fegyver serkenj fel az én pásztorom ellen, aki nekem társam. És érje őt a szenvedés. Ez egy alapvetően igazságtalan dolog. Jézus nem érdemelte meg ezt a szenvedést. És az atya sem érdemelte meg, hogy ezt a szenvedést zúdítsa a fiára. Ezt mi érdemeltük volna. És ennyire szeret bennünket, hogy megmentsen. De amíg valakik ezt nem tudják igazán, vagy nem akarják igazán átélni. Mert tudjátok, ha bennem marad az előítélet, ha bennem marad a könyörtelenség lelkülete, ha bennem marad az ítélkezés, ha bennem marad bármilyen nagy dolgokat tettem az Istenért, bennem maradnak ezek a dolgok, amik Jákob életében is ott voltak, szentfoltként, pedig ő úgy látta, hogy erre szükség van, hogy az Isten ügye előbbre menjen. Akkor az embereknek a bűn feletti sírása semmivel sem lesz több, mint a haddad rimoni síralom. És meg kéne tudnunk, hogy mi ez a haddad rimoni síralom. Haddád szíriai főisten volt. Olyasmi, mint Zeus, vagy mint Baal. Tehát egy időjárás isten, egy mindenféle hatalommal bíró isten, tűzisten, és a többi. És a Rimmon ugyanez. Nem tudom, emlékeztek rá, hogy a Rimmon hol fordul elő a Bibliában. Rimmon templom a Naámán. Így van. Tehát egy szíriai főisten volt, aki természeti erőt képviselt, és ő adott mindent az embereknek, ő adott ítéletet is az embereknek, ő büntetett, ő vedette a hadakat, és a többi, és a többi. De milyenek voltak itt? Nyilván azért is vonja össze, mert itt egyáltalán a pogány isten siratást akarta kiemelni. És emlékeztek rá, Ezékiel proféta könyvében, nem, Jeremiás proféta könyvében olvasunk ilyet, Ezékielnél is körülírja, de ott nem írja ki így szó szerint. Siratták a tammuzt. Tudjátok, mi a tammuz siratás? Tammuzt megölte egy vatkan. Isten volt, és megölte egy vatkan. És az istennő társa addig siratta, amíg föltámadt. És emiatt a pogány népek mindenütt az Isten siratásra használják föl az időjárás télsiratását, hogy aztán a tavasz feltámadás ünnepét megünnepeljék. Nagyon kitaláltam ezt a sátán. Hogy pont akkor, amikor Jézus föltámad, akkor legyen ez a tavasz ünnep, ami tele van ilyen Isten siratás szimbólummal és egyéb dolgokkal. Amíg valaki teljes mértékben nem látta be semmiségét az Isten ítélő széke előtt. És nem látta be azt, hogy ő a saját emberi igyekezetével nem tud hűségesebb lenni. És ő megváltóra szorul. Aki csak részben éli meg ezt a siratást. Ahogy Ellen Goldwhite fogalmaz, hogy járnak gyülekezetbe, meg vesznek úrvacsorát, mint hogy az ajtó jár a sarkain. Ki, be, ki, be. Amikor valaki számára semmit nem ér ez a dolog, vagy nem jelent, olyan nem jól mondtam, hogy semmit nem ér. Ér, mert azt hiszi, hogy ér. Csak éppen nem történik semmi igazi gyökeres változás a lelkében. Az ilyen embert nem tudja megmenteni az Isten. Nem tudja megmenteni, mert ő egy picit nagyobb marad a többinél. Ő nem olyan lesz, mint a Dávid, meg a Dávid háza, meg az Isten. Tehát nem olyan lesz, hogy a legnyomorultabb ugyanakkor lesz, mint a legnagyobb. Mert ő benne van valami, ami kiemeli a többi közül. És így már nem fér be a mennyei családba. Így már nem fér be a mennyei családba, mert újra kezdeni a lázadást. Bármilyen kismértékig van olyan területe az életünknek, amit valami miatt nem akarunk átadni az Istennek. Akkor ennek az embernek a bűn feletti sírása ugyanannyi lesz, mintha valamilyen pogány Isten előtt imádkozna és ott síratná magát, mint Ézsau sírása. kereste a megbánásáért, sírva kereste. De nem találhatta meg. Figyeljünk oda. Az Isten nagyon egyszerűen ígért nekünk kegyelmet. Nagyon egyszerűen ígért bűntől való szabadulást. Ezen annyiszor elcsodálkozom, most például apostolok cselekedeteit olvassuk Győrben, most érkeztünk el ahhoz, hogy Péter apostol elmondja a keresztény közösségben azt a lepedő történetet, tudjátok, Kornélius házában miért, mi hogyan történt, meg utána, hogy mentek el az atyafiak, és most már nem csak Péter, de mások is, Círinebeliek, meg mások is, a pogányoknak is elkezdték hirdetni az evangéliumot. Olyanoknak, akik egyáltalán nem ismerik a Szentírást, és mi történt? Elfogadták emberek. Emberek egyszerű bizonságtevésére megértették, hogy van valaki, aki Isten, de emberré lett, és meghalt helyettünk és értünk a bűnünkért, és föltámadt, és ha hozzáfordulunk, ő gyakorlatilag megváltoztatja az életünket. És vannak, akik meg agyon teologizálják ezt az egyszerű evangéliumot, de a haddad rimoni síralom jobban jellemző az ő magatartásukra, mint az, hogy beismernék semmiségüket, és rátekintenének arra, akit átszegeztek, akit a mi bűneink, a mi versengésünk, a mi ítélkezésünk, a mi szeretetlenségünk, a mi irgalmatlanságunk miatt feszítettek meg. Nem lehetséges, hogy lenne kivétel. Nincs olyan elrontott emberi élet, amit Isten ne tudna gyökeresen és azonnal megváltoztatni, hogyha így tekintünk a keresztre. De bármilyen vezető életet él is valaki, akár papi, akár királyi családban is, akár a felesége valakinek, ha ő maga nem szembesül ezzel, nem fordul szembe ezzel, akkor lehet, hogy még egy darabig jól mennek a dolgai, de a végén el fogja veszíteni az Istennel való közösségét. És az a sírás a legkegyetlenebb sírás. Gondoljatok bele, hogy advent hívők, akik hirdették Jézus második eljövetelét, de az önzésükkel vegyítetten, és tudatosan nem mondtak le dolgokról, és elmegy mellettük az üdvösség, és ott találják magukat abban a tömegben, akik meglincselik azokat, akik nem mondták el nekik időben a hírt. Ti tudtátok, és miért nem mondtátok el? Mert az utolsó napokban nekünk jobban kell érteni a politikához. Nekünk jobban kell értenünk ahhoz, hogy a történelmi események merre mennek. Így van, jól mondom én ezt? Nem. Ha látjuk, hogy teljesednek az idők jelei, itt az ideje a megszentelődésnek. De most nem teológiai értelemben, hanem gyakorlatilag. Itt az ideje, hogy az ítélet megtörténjen az életem felett. Hamarosan olvasom a kenyér szereztetési ígéiben. Mert ha mi ítéljük magunkat, akkor nem fogunk elítéltetni. Mert ha mi most elítéljük magunkat, hogy semmivel nem vagyunk különbek Jákobnál, a jobbok réve előtti Jákobnál, akkor az Isten meg fog menteni bennünket. De hogyha mi nem ítéljük el magunkat, akkor a bűneink nem tudnak menni előttünk az ítéletre. Akkor velünk együtt kerülnek az ítéletre. És akkor a mi Jézus siratásunk semmiben nem fog különbözni egy tammuz siratásnál. Én szívemmel kívánom, hogy mindegyikünk szívét érintse meg Krisztus szeretete. És most ezt az úrvacsorát vegyük úgy, hogy ez egy próbaítélet. Az Isten azt várja tőlünk, belátjuk-e, hogy milyenek vagyunk, és szeretnénk-e halottak lenni, akár a lábmosás pillanatában, és új életre támadni, amikor részesülünk a szent jegyekben. Én ezt kívánom mindnyájatoknak.